Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre az Úr előtt, mert nagy Isten az Úr. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim fennállva a 77. Zsoltár első versét. A 77. Zsoltár így kezdődik, az Istenhez az én szómat emelém, kiáltásomat. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged. Valljuk, hogy egyedül te vagy Isten, és egyedül téged illet minden dicséret és dicsőség. Áldunk téged azért, mert valóban jó a te házad csendjében megpihenni. És köszönjük, hogy sokszor előfordult már, hogy nem csak megpihentünk itt, hanem éppen, hogy felzaklatott minket a te igéd. Világossággal hoztad bennünk a sötétség dolgait, megjelentetted a mi szívünknek az elrejtett tanácsait, hatalmasan tisztogattál, újjáformáltál bennünket. Áldunk azért, amikor itt hagyhattunk fölösleges terheket, és örömmel magunkra vehettük másoknak a terhét is. Magasztalunk téged azért, mert csak ugyan így van, ahogy énekeltük. A te drága beszéded éleszt, halálos álmunkból fölébereszt bennünket. Köszönjük, hogy emeled vele a mi szívünket. Olyan nehéz sokszor a mi szívünk, atyánk. Annyi minden megterheli, lehúzza, beszennyezi, rárakódik. Azzal a reménységgel vagyunk itt most is előtted, hogy te a szívünket veszed kezelésbe. Ami beteg szívünket gyógyítod, sőt, köszönjük, hogy te ki tudod cserélni a mi szívünket, és adsz a kőszív helyére hús szívet. Adsz nekünk új lelket, a te tulajdon lelkedet kész vagy belénk adni. Engedd, hogy ez a csoda történjék meg itt most ezen az Isten tiszteleten. Hozzuk mindnyájan eléd azt, ami a múlt héten történt, azt, ami nyomaszt, ami megoldatlan, ami bizonytalan. Olyan sokszor vagyunk tanácstalanok, erőtlenek, sokszor csak úgy vonszoljuk magunkat, vagy néha már arra vágyunk, hogy ne kellene tovább vonszolnunk magunkat. Köszönjük, hogy így fogadsz minket szeretettel, amint vagyunk. És köszönjük, hogy egészen másként mehetünk el a te színed elől. Munkálkodj bennünk így, igéddel és szent lelkeddel. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, Sámuel első könyve 25. részében olvashatjuk. Az egész hosszú fejezetet nem olvasom el, de az első 8 versét és a 32-től a 34-ig hallgassuk meg leülve. Sámuel első könyve 25. részében így szól Isten igéje. Amikor Sámuel meghalt, Összegyűlt egész Izrael, meggyászolták és eltemették őt otthon Rámában. Dávid pedig elindult és elment Párán pusztájába. Volt egy ember Máomban, akinek a gazdasága Karmelben volt. Ez az ember igen jó módú volt, volt neki 3000 juha és 1000 kecskéje. Éppen a juhokat nyílt a Karmelben, a férfi neve Nábál, felesége neve Abigail volt. Az asszony jó eszű és szép termetű. A férfi azonban durva és rossz természetű volt, Káleb nemzetségéből való. Amikor meghallotta Dávid a pusztában, hogy Nábál a juhokat nyírja, elküldött Dávid 10 legényt. Ezt mondta Dávid a legényeknek. Menjetek el Karmelba, és ha megérkeztek Nábálhoz, köszöntsétek a nevemben békességgel. Ezt mondjátok neki. Békesség néked, békesség házad népének, békesség mindenednek. Most hallom, hogy juhaidat nyírják. Tudod, amikor velünk voltak a pásztoraid, mi nem bántottuk őket. Semmiük sem tűnt el az alatt az idő alatt, amíg Karmelban voltak. Kérdezd meg a szolgáidat, ők is megmondják neked. Légy hát jóindulatú ezekhez a legényekhez, hiszen örömnapra érkeztünk. Adj azért ajándékot, tehetséget szerint szolgáidnak és fiadnak, Dávidnak. Itt közben sok minden történik, és a végén Dávid ezt mondja. Akkor ezt mondta Dávid Abigailnak. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy elém küldött most téged. Áldott a te okosságod, és áldott vagy te magad is, mert megakadályoztál ma a vérontásban, és abban, hogy magam segítsek magamon. Bizony az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, aki visszatartott attól, hogy a rosszat tegyek veled, ha nem sietsz és nem jössz elém, akkor reggelre még egy kutyája sem maradt volna Nábálnak. Azután átvette Dávid az asszony kezéből, amit hozott. Sámuel könyveit olvassuk most bibliaolvasó kalauzunk szerint, és a mai nap ez a fejezet következik. Szeretném először röviden összefoglalni, hogy miről is van itt szó, aztán ismerkedjünk meg a négy szereplővel, és a végén ragyogjon föl előttünk a nagy rendezőnek, a mindenható Istennek szent személye. Saul üldözi Dávidot, mert tudja, hogy Isten őt jelölte ki utódául. És hiába Dávid a legjobb katonája, legmegbízhatóbb embere, esztelen féltékenységében meg akarja ölni. Közben Dávid köré egy szabad csapat verődik össze, sok elkeseredett ember vállal vele közösséget, és együtt bujdosnak, menekülnek Saul haragja elől. Közben pedig, akivel csak lehet, jót tesznek. Így segítettek ennek a bizonyos Nábál nevű nagy gazdának is, akinek a pásztoraival összetalálkoztak a pusztában, és védték a pásztorokat meg a nyájat sok rájuk leselkedő veszélytől. Aztán egyszer csak meghallja Dávid, hogy Nábál a juhait nyírja. A juhnyírás az nagy örömünnep volt, kisebb népünnepéjé alakult mindig. És az volt a szokás, hogy ez örömünnep alkalmából az emberek ajándékokat küldtek a barátaiknak. Egy kicsit hasonlít ehhez az, amikor nálunk disznóvágáskor kóstolót küldenek azoknak, akik a legközelebb állnak az emberhez. Nábálnak azonban nem jutott eszébe, hogy meghálálja Dávid és vitézei jótéteményét, és nem küldött nekik semmit. Ők viszont ott a pusztában nagyon rászorultak minden falat kenyérre, és Dávid úgy dönt, hogy ha Nábál nem emlékezik magától, akkor emlékezteti arra, hogy annak idején ők, így mondja később az egyik szolgája, mint egy erős fal vették körül az ő hatalmas nyájait, és Nábál sok mindent köszönhet Dávidnak. Így küldi el ezt a 10 vitézét, ezzel a rendkívül udvarias szöveggel. És erre elhangzik egy végtelen otromba mondat. Nábál azt mondja, ki az a Dávid? Manapság sok rabszolga megszökik a gazdájától. Adja milyeneknek az én drága kincseimet, és elkergeti Dávidnak a követeit. Amikor ez Dávid meghallja, méregbe gurul, és azonnal bosszút akar állni. És elhatározza, hogy kiírtja Nábálnak az egész háza népét. Közben a történtekről egy szolga értesíti Nábálnak a feleségét, Abigailt. Ő azonnal átlátja a helyzetet, érzékelő, hogy milyen minősíthetetlen udvariatlanság volt ez Dáviddal szemben, sejti a készülődő veszedelmet is, és tüstént összepakol jelentős ajándékot, és elindul, hogy Dávidot megkövesse. Dávid és katonái jönnek fölfelé egy ösvényen, Abigail megy lefelé az ajándékkal. Útközben találkoznak. Csodálatosan szép annak a találkozásnak a leírása, tessenek majd elolvasni, aki még nem olvasta ezt a fejezetet ma. Abigail bocsánatot kér a férje nevében is Dávidtól, úgy beszél vele, mint Izrael leendő, de Isten által már most fölkent királyával, és utána nagyon határozott hangon óvja attól, hogy beszennyezze a kezét. Isten fölkent királyához nem méltó az, hogy vérfürdőt rendezzen, hogy a saját indulataitól vezérelve kövessen el ilyen bűnt, amit aztán később nagyon meg kell majd bánnia. Isten hívő királyához nem méltó az, hogy maga segítsen magán. Megvédi őt az Úr, és egyébként is megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Meglepő bátorsággal beszél ez az asszony ott Dáviddal, és jellemző Dávidra, hogy megérzi Abigail szavaiban, hogy ez Istentől jövő figyelmeztetés. És azt mondja, hogy áldott vagy te, hogy az Isten ide küldött, és az Úr visszatart most engem ettől a szörnytettől, amit már elhatároztam. És van bátorsága visszafordulni, és nem hajtja végre azt, amit eltervezett. Ennyi a történet, és hogyha a rövid idő miatt csak felszínesen is, de ismerkedjünk meg a négy szereplővel. Az első Nábál. Ilyeneket olvasunk róla itt az igében, hogy gazdag ember volt, de durva, rossz elkölcsű, buta, gőgös, olyan, akiről Jézus azt mondja az egyik példázatában, hogy Istent nem fél, és embert nem becsül. Az egyik szolgája mondja, hogy olyan kegyetlen, hogy nem lehet vele beszélni. Annak már hiába mondunk mindent, sőt, legjobb, ha ki se nyitjuk a szánkat előtte, mert csak mi húzzuk a rövidebbet. Ha Nábál nem tudja, hogy kicsoda Dávid, akkor az elképesztő tudatlanságról és tájékozatlanságról tanúskodik. Ha tudja, és úgy beszél róla így, az meg az Istennel szembeni lázadás és hitetlenség, mert nem veszi komolyan azt, hogy Dávidot Isten választotta ki a királyságra. Nábál az az ember, akinek csak teste van, legalábbis csak azzal törődik. Nagyokat enni, inni, dőzsölni, mulatozni, és akkor érzi jól magát. Ő a kőszívű ember. Azt is olvassuk a történet végén, hogy amikor meghallja, hogy a felesége közben jár Dávidnál, elhárította a veszedelmet, és akkora ajándékot vitt, ó szörnyűség, az ő gazdagsága most valamivel kevesebb lett, akkor olyanná lett a szíve, mint a kő, és nem sokára meghalt. Semmi lelki és szellemi érték iránt nincs fogékonysága és érdeklődése. Én sok ilyen férfit ismerek, és sajnos egyre több olyan fiatal férfit, fiút, akik azt hiszik, hogy attól lesznek nagyok, attól látszanak felnőttebbnek és férfiasabbnak, ha cigiznek, ha füves cigit is szívnak, ha bírják az italt, ha legalább minden hétvégén a sárga földig leisszák magukat, vagy ha pontosan ismerik, hogy mi az a mérték, ami még nem lesz nagyon feltűnő, és nem okoznak botrányt. Ismerek férfiakat, akik ha hazamennek, otthon elhallgat a kacagás, és megnémul a család, mert legjobb, ha egy szót sem mondanak neki. És nem tudják ezek az emberek, hogy nem ezek az igazán férfias tulajdonságok. Az igazán férfias tulajdonság a gyöngédség, a belső erő, az a szellemi és lelki erő, ami akaratlanul is árad valakiből. Az, hogyha úgy ismerte meg a környezete, hogy rá lehet számítani, neki érdemes valamit elmondani, vele meg lehet beszélni, tőle lehet várni valamit, megértést, tanácsot, segítséget, vagy egyáltalán szolidaritást. Ezek az igazán férfias tulajdonságok. Most nem tudjuk tovább elemezni Nábál jellemét, csak megkérdezem, hogy te milyen férfi vagy, vagy milyen férfi szeretnél lenni. Van ebben a leírásban egy nagyon kedves, szép kifejezés, hogy Dávid az Isten kedve szerint való ember volt. Bár lehetnénk mindannyian az Isten kedve szerinti férfiak. A másik szereplő Abigail. Azt olvassuk, hogy jó eszű és szép termetű asszony volt, aki azonban sokat szenvedett kórhely férje mellett, de kitartott mellette, szükség esetén intézkedett helyette, sőt, védte is őt, ebben az esetben megmentette az életét. És minden erényének a forrása az élő Istennel való szoros közösségében volt. Olyan szépen végighúzódik ezen a történeten az, hogy anélkül, hogy külön emlegetné vagy ismételgetné a leírás, mindenen átsüt az, hogy Abigail Istennel hordozza a terheit, Istentől fogadta el a sorsát, Istent kérdezi minden döntése előtt, és feltétel nélkül neki engedelmeskedik minden cselekedetében. Ezért lesz áldott eszköz Isten kezében. És ezért lesz gyönge asszony létére is, ha kell, nagyon bátor. Mert hit kellett ahhoz, hogy Dávidot úgy szólítsa meg, mint az Isten által fölkenetett királyt, noha üldözött senki volt. Menekült a katonáival együtt barlangról barlangra, erdőből erdőbe. De Abigail azzal a tisztelettel beszél vele, mint aki a láthatatlanokra néz. És bátorság kellett ahhoz, hogy egy akkoriban megvetett fehér nép így szólítsa meg Izrael leendő királyát: most azért, Uram, az élő Istenre és a te életedre mondom, hogy az Úr az, aki visszatartott téged a vérontástól, és attól, hogy magad segíts magadon. Úgy járjanak ellenségeid, akik vesztedre törnek. Ha majd az Úr véghez viszi az én Urammal mindazt a jót, amit megígért, és Izrael fejedelmévé tesz téged, akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne furdaljon, Uram, a lelkiismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és magad segítettél magadon. Kemény szavak ám ezek. Dávid haragra gerjedt, minden oka megvan arra, hogy ő most oda csapjon, bosszút álljon, és akkor eléje áll egy gyönge asszony, meg a vele masírozó 400 vitéznek, és azt mondja, hogy álljon meg a mellett. Tudod te, hogy mit akarsz csinálni? Te akarsz magadon segíteni? Akinek az egész eddigi élete azt példázta, hogy az Úr őriz meg, az Úr segít meg, ő akar királlyá tenni, és ő fog királlyá tenni? Tedd hüvelyébe a kardodat. Ez az asszony ezt mondja itt neki. És 400 ember leengedi a kardját, és pihenteti a kardját. Abigail itt Isten küldetésében járt. És ehhez a kényes, nehéz feladathoz Isten adott szavakat a szájába, ő adott bátorságot a szívébe, és ő adta neki azt a lelket, azt a lelkületet, amivel Pál apostol a Római Levél 13. részében idézi a mózesi törvényt, hogy a gonoszt jóval fizesd meg, akivel csak lehet békességben éljetek, és magatokért bosszút ne álljatok, mert enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Abigail szinte szó szerint így fogalmazza meg a rábízott üzenetet, és mivel ez ige, Istentől való üzenet, ezért hat. Ki az közülünk, aki nehéz körülmények között is ilyen szoros közösségben él Istennel? Ki az, akinek ilyen tiszta látása van, ilyen tiszta szándékkal tud másokhoz közeledni, és ilyen alázattal, felelősséggel, bölcsességgel és bátorsággal tud embereket visszatartani a bűntől? Csodálatosan szép asszonyi feladat. Bár mindannyian, akik ma itt vannak, követnék ezt a példát. Aztán van itt szó valakiről, akit én nagyon megszerettem, és szeretném a példáját követni. Ez a névtelen szolgafiú, aki ott volt a pusztában, amikor Dávid és a vitézei jót cselekedtek Nábál pásztoraival, aki éppen hallotta ott az udvaron, amikor Nábál durván elzavarta Dávidnak a követeit, és aki előtt fölrémlik az, hogy ennek súlyos következményei lehetnek. Ő ezt a fenyegető veszedelmet nem tudja elhárítani, de megint Jézus szavai jutnak eszembe, ő, ami tőle telt, megteszi. Szól az egyetlen illetékesnek, a gazdasszonyának, Nábál feleségének. És ezzel nagyon fontos láncszem lesz abban az akcióban, ami megakadályozza a készülő vérfürdőt. Pedig úgy elgondoltam, ez a szolga mondja, hogy milyen kegyetlen ember Nábál, hogy beszélni sem lehet vele, ő nem is merészel a színe elé kerülni, nyilván voltak tapasztalatai. És most mondhatná, hogy na végre, jöjjön csak az a Dávid, lesz valaki, aki megleckészteti ezt a kegyetlen Nábált. Vagy ilyenkor szoktunk teológiát is alkotni, ime utolérte Isten büntetése Nábált. Ő értesült a veszedelemről, ő kivonul a balhéból, mielőtt még az bekövetkezik, és onnan kívülről majd végignézi a krimit. Ez a lelkület jellemez ma nagyon sokakat. Nekem semmi közöm hozzá, nem én csináltam a bajt, milyen jó, hogy idejében értesültem, én mentem a bőrömet, és biztos fedezékből én leszek a nézőközönség. De akik egy kicsit is ismerik Istent, és akikben egy kicsit is munkálkodhat Isten lelke, azok soha nem így gondolkoznak. Azoktól ez a fajta közöny, ez a fajta önzés, káröm, vagy egyszerűen a fásultság, hogy mindegy, csinálják az ő dolguk, ez távol áll. Ő nem ezt teszi. Miért? Mert ez a fiú menteni akarja az életet. A másokét is, nem csak a magáét. Az ellenségéjét is. Ez a fiú menteni akarja az értékeket, a másét is, a gonosz, kegyetlen szívű gazdájáét is. Ez az életmentő és értékmentő szenvedély, amelyik ilyen csöndes helytállásra indítja az embert, ami párosul felelősséggel, áldozatkészséggel. Ez nagyon kívánatossá lett a számomra. Ebben a világban, amelyiknek a közgondolkozását és lelkületét végképp nem ez jellemzi, hanem az ellenkezője, nagyon fontos, hogy Isten gyermekeit ez jellemezze. Ez az életmentő és értékmentő szolgálat. Ez a fiú nem fontoskodik. Elmondja az információt, és visszamegy, teszi a dolgát. De ami tőle telt, azt valóban megtette, és fontos szolgálatot végzett itt. És mit tudunk meg Dávidról? Azt, hogy kegyetlenül nehéz időszakba érkezett. Minden összejött. Azt olvastuk az elején, hogy meghalt Sámuel. Ő volt Dávid lelki atya. Ő volt a lelki gondozója. A biztos támasz, akihez minden kritikus helyzetben menni lehetett. Nincs többé. Aztán azt olvassuk szintén a megelőzőkben, hogy Mikált, Dávid feleségét, az apja Saul egyszerűen hozzáadta egy másik férfihoz feleségül. Ez azt jelentette, hogy Saul semmibe veszi Dávidot. Dávid a számára nincs, nem létezik. Ez egy elképzelhetetlen cselekedet volt a részéről. Hihetetlen nyilvános megalázása Dávidnak. Azon kívül mióta bujdosott, menekült már Saul elől. Amit Saul időnként megbánt, aztán megint rátámadt. Csak ugyanaz volt a sorsa, hogy bujdosik az éjjel, bujdosik a nádon, nincs hová lehajtsa fejét a világon, s hasztalan kereste a magánosságot, mert beteg lelkének nem lelt orvosságot. Itt már csak ugyan megbetegedett Dávidnak a lelke. A sok rúgás, a sok megaláztatás, a hosszúra nyúlt bizonytalanság, folyamatos életveszély nagyon megterhelte őt. És akkor most jön egy újabb pofon. Nábál így beszél róla, és elküldi a követeit. És ez volt az a csepp, ami már nem fért bele a pohárba, ami kicsordult. És itt Dávid kétségbe esett düvel, megragadja a kardja markolatát, és azt mondja, hogy kiírtjuk azt az egész társaságot. Lehetséges az Isten választott embereivel is, hogy ilyen helyzetbe jutnak? Lehetséges. Miért? Mert nekik is van idegrendszerük. És ha azon hosszú időn át taposnak, azt minden irányból tépázzák, akkor az őket is megviseli. És lehetséges, hogy eljutnak oda, hogy maguk akarnak magukon segíteni. Mert Abigail minősítése szerint ez volt Dávid haragjának a végső oka. És szem elől tévesztik a mindenhatót, és nem merik rábízni a jövőjüket. De van egy döntő különbség Isten emberei, meg a hitetlenek között ebben a helyzetben is. Az, hogy Isten gyermekeivel lehet beszélni. Az, hogy ők azonnal fölismerik, ha Isten üzen nekik valamit. Ők meghallják, hogy ez ige. Ez nem csupán emberi jó szándékból fakadó aggódás, amit Abigail mond, ez Istentől küldött üzenet. Ez nem olyan, mint amivel Péter óvta Jézust, hogy Isten mentsen, hogy veled ilyen történjen, hanem erre az asszonyra, azaz Isten bízta ezt az üzenetet, aki most belenyúl határozottan Dávid életébe, és leállítja őt. És akik ismerik Istent és az ő igéjét, azokat le lehet állítani ilyenkor. Azok Istennek mindig igazat adnak, és azok Isten előtt mindig készek letenni a fegyvert. Van-e bennünk ilyen beidegződés? Begyakoroltuk-e ezt, hogy ha bármit elhatároztunk, de megértjük Isten akaratát, akkor azt mondjuk, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És egy ilyen helyzetben is készek vagyunk megalázni magunkat Isten előtt. Olyan gyönyörű hitvallása ez Dávidnak, akkor ezt mondta Dávid Abigailnak, áldott az Úr, Izrael Istene, hogy elém küldött most téged, és megakadályoztál ma a vérontásban, és abban, hogy magam segítsek magamon. Áldott az Úr, hogy ő akadályozott meg engem ebben. Nem Abigail ügyessége, ő a követ volt. Ő elmondta, amit Isten rábízott. De éppen ez jellemzi a Dávidokat, hogy ő meglátta a követ mögött a küldőt, és a küldő előtt borult le, és alázta meg magát. Ennyit röviden Nábáról, Abigailról, a névtelen szolgafiúról, és Dávidról. És mit tudunk meg a nagy rendezőről? Csodálatos az, ahogy ennek a hosszú-hosszú, szép, izgalmas történetnek minden mozzanata mögött fölismerhető Istennek a kezenyoma. Az, ahogyan ő őrzi az ő népét egy őrült király uralkodása alatt is, az, ahogyan végső soron ő őrzi az életet és az értékeket, miközben tébolyodott tékozlás folyik, az, ahogyan ő készíti a jövőt ennek a népnek is, és miközben sokan kétségbe estek, hogy mi lesz, ha ez a Saul még sokáig itt lesz, tönkretesz mindent, ami fölépült, aközben már lehet előre látni, túllátni a jelen sötét eseményein és emberein, és aki tud fölfelé is nézni, látni azt a mindenható Istent, aki mérhetetlen magasságban, utolérhetetlen fenséggel irányít mindent, nélküle semmi nem történhet, a kis és nagy királyok ugrabugrálnak össze-vissza a történelemben, de ő a történelem ura, és viszi azt afelé, a cél felé, amit ő jelölt ki neki. És közben van gondja arra, hogy ne roppanjon össze a terhei alatt az ő választottja, van gondja arra, hogy a bűn elnyerje a büntetését, a Nábának a további sorsát olvassuk, és föl tud használni örök isteni terve megvalósításában egy szenvedő gyönge asszonyt is, egy névtelen szolgafiút is, meg akármelyikünket. Ha valaki kétségbe esik az élete eseményeinek az alakulásán, vagy a népe sorsát látva, vagy az egyház jövőjét mérlegelve, akkor ez az ige arra bátorítja, hogy emeljük föl a tekintetünket. Nem csak itt lent zajlanak az események. Nem csak itt követi egymást világos és arad, és egyéb tragédiák, hanem valaki ura a helyzetnek. És végső soron mindig az lesz, amit ő jónak lát. Az emberi bűn mérhetetlen károkat okozhat. Hihetetlenül tönkre tudjuk tenni egymást és önmagunkat. Pedig olyan pici kellene ahhoz, hogy jó legyen hazamenni, hogy békesség legyen otthon, hogy regenerálódhassunk, vagy ne is kellene regenerálódni, mert nem okozunk sebeket egymásnak, hanem szeretetben és békességben élünk együtt. De hát az Istentől elrugaszkodott ember és emberiség erre nem képes. Annál nagyobb a felelősségük azoknak, akik már ismerik az Urat. Ismerjük-e mi eléggé őt? Komolyan vesszük-e azt, hogy ő a nagy rendező? És nem véletlenül indul el Dávid azon az ösvényen, amelyiken elindul Abigail. És nem véletlenül találkoznak ott, ahol még meg lehet akadályozni a vérontást. És nem véletlenül fogalmaz ez az iskolázatlan asszony ilyen választékosan és bölcsen, mert kapja a szavakat az Úrtól. És nem véletlenül alászkodik meg a fölingerlődött, fölhevült király Dávid az Isten előtt. Mindez a mindenható munkája. Sokkal bátrabban bízzuk őre a személyes jövőnket, a családunk problémáit, népünknek a helyzetét és jövőjét, az egyháznak a jövőjét, az egész világot. Lehetett volna másképpen is. Maradhatott volna Saul olyan király, amilyen kezdetben volt. Nem kellett volna Dávidnak azzal töltenie értékes éveket az életéből, hogy bujdosik és menekül. És minden Nábál is másként viselkedhetett volna, minden lehetett volna másként. De így alakult, mert ez a bűnnek a munkája. És nekünk számolnunk kell azzal, hogy ebben a szellemi sötétségben élünk. De ebben a szellemi sötétségben, mondta Jézus a benne hívőknek, ti vagytok a világ világossága. És ha minél több ilyen kis fényforrás fölgyullad ebben a sötétségben, mint Abigail, mint ez a szolgafiú, akkor mégiscsak lehet tájékozódni, Lesznek olyan pontok, amihez igazodhatnak emberek, és sokan mégiscsak megmenekülhetnek a végső pusztulástól. Mert ennek a történetnek az olvastán feltétlenül eszünkbe jut az, amit Jézus az utolsó időkről mondott, a Noé napjaival összehasonlítva azokat, amikor azt mondja, hogy úgy lesz az ember fiának eljövetelekor is, mint a Noé napjaiban volt, hogy ettek, ittak, házasodtak, és nem vettek észre semmit. Aztán jött az özönvíz, illetve jön majd az ítélet. Mint Nábál, ettek, ittak, és eszébe sem jutott, hogy a reggelt nem éri meg, hogyha Isten közben nem lép. Isten adjon nekünk éberséget, hogy észrevegyük mindig, amit az Úr mond, és tudjunk erre figyelmeztetni másokat is, hogy legyen az életünk életmentés és értékmentés. Imádkozzunk! Megváltó Úrunk Jézus Krisztus, magasztalunk téged azért, mert ebben is te vagy előttünk a példa. Köszönjük, hogy te adtál példát arra, milyen élet az, aminek a programja nem az, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és odaáldozza önmagát másokért. Köszönjük, hogy a te áldozatod gyümölcseit a mai napig élvezhetjük. Kérünk, hogy ne csak példát adj nekünk erre, hanem erőt is adj hozzá. De még azt is tőled kérjük, hogy add, hogy legyen kedvünk egy ilyen önző, kárörvendő, fáradt, közömbös világban így másokért és te néked élni. Köszönjük mindazokat, akiken keresztül minket már megszólítottál, formáltál, és kérünk téged, hogy használj minket is a te eszközeidül. Könyörgünk hozzád a családunkért, könyörgünk a nábáljainkért. Neked van hatalmad a kőszíveket is kicserélni és megváltoztatni. Könyörgünk hozzád népünk jövőjéért, adj ennek a népnek lelki ébredést, és add, hogy egyáltalán minél többen ráébredjenek, milyen reménytelen állapotban vagyunk nélküled, és hogy milyen az az élet, amit te készítettél a benned hívőknek. Köszönjük, hogy minden gondunkat te rejád vethetjük, mert neked gondod van rejánk. Segíts, hogy ezt komolyan vegyük, merjük hinni, és így tudjunk mindennek ellenére, reménységgel, derűsen, másokat is vigasztalva és bátorítva élni. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt pedig énekeljük a megkezdett 237. éneket, az 5. versétől végig. 237. ének az 5. verstől végig, sőt, mind egész jövendő életemben áldlak, dicsérlek tégedet örömben. semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Istennek. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.